Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új helyszínen dolgozik a kormány által felajánlott és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság állományából összeállított tűzoltó csapat tegnap óta Észak-Macedóniában. A katasztrófa védelem azt közölte ma az MTI-vel, hogy a hivatásos tűzoltók most már a Jászen rezervátumnál, ahol ritka növény és állatfajok élnek, segítenek az erdőtüzek oltásában, feladatuk a lakóházak védelme, valamint védősávok kialakítása a Kozjak tó közelében. A szakemberek a hét elején Belica településen alakítottak ki új táborhelyet, tették hozzá azzal együtt, hogy a magyar kontingens 6. napja 46 emberrel és 13 technikai eszközzel segít a kiterjedt erdőtüzekkel küzdő balkáni országnak. A magyar tűzoltók szikracsapókkal, puttonyfecskendőkkel és láncfűrésszel védelmi sávokat alakítanak ki. Emellett az ő feladatuk, hogy drónokkal felderítsék a veszélyeztetett területeket, modellezzék a tűz terjedési irányát és sebességét, írták. Budapest főváros kormányhivatala az utasok jogainak érvényesítése érdekében összesen 15 légijárat kapcsán indított fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzést az elmúlt időszakban tapasztalható jelentős késések, illetve járattörlések miatt. Az ellenőrzések alatt a légitársaságok egy kivételével ez esetben eljárási bírság kiszabására is sor került, együttműködtek. A fővárosi kormányhivatal szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja, 3 esetben a légitársaságok elismerték kártalanítási kötelezettségüket, az utasok jelzései alapján ezekben az esetekben a kifizetések folyamatosak. 2 járattal kapcsolatban a kormányhivatal még adatszolgáltatást vár. 3 járat esetében az érintett légitársaságok a késések, illetve a törlés okának légi irányítási problémát jelöltek meg, tehát rendkívüli körülményre hivatkoztak. Ezekkel kapcsolatban a kormányhivatal kikérte a légügyi hatóság szakmai állásfoglalását, hogy valóban rendkívülinek tekinthető körülmény okozta-e a jelentős késést vagy a járat törlést, írták. Kitértek arra is, hogy azokban az egyedi esetekben, ahol a kormányhivatal nem rendelkezik joghatósággal, a külföldi hatóságoknak megküldi az érintett ügyeket. Valótlanságot közölt a 24.hu és a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke, a kormányhivatalokban és járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők bérezéséről, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MTI-vel közleményben. Azt írták, a cikkben szereplő állításokkal ellentétben a valóság az, hogy a kormányhivatali munkatársak az elmúlt 5 évben 3-szor részesültek béremelésben, 2020 márciusában átlagosan a kafetéria bevezetésével együtt 18%-os, 2022-ben átlag 10%-os, míg tavaly júliustól átlagosan 15%-os emelés történt. Így 2020 óta összesen átlagosan csak nem 50%-os illetményemelés valósult meg a kormányhivataloknál, az ott dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 510.585 forint, olvasható a közleményben. Leszögezték a Lap és Boros Péterné szakszervezeti elnök állítás, ami szerint az elmúlt 5 évben mindössze 1-szer, 2022-ben történt emelés, nem csak valótlan, de a szféra ismeretének teljes hiányáról vagy szándékos félretájékoztatásról tanúskodik. Az egyik első fontos feladat az adatok, adatbázisok összehangolása, folyamatos karbantartása, hogy a vízkészletekkel rugalmasabban tudjanak gazdálkodni, mondta az Origónak adott ma megjelent interjújában az Energiaügyi Minisztérium víziközműágazatokért felelős államtitkára, azzal kapcsolatban, hogy augusztus elejétől további feladatokkal bővült az energiaügyi tárca hatásköre. Az internetes lapnak Vénémet Zsolt egyebek mellett azt mondta, hogy a vízzel kapcsolatos jogszabályi környezet 3 jelentős miniszteri felelősségi kört rögzít, ezek a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett, a vízgazdálkodás és a vízvédelem, utóbbiak a belügyminisztériumtól átkerültek az energiaügyi minisztériumhoz. Ez a változás azért jelentős, mert a víz egy természeti elem, minden élet alapja, szakrális jelentősége mellett gazdaságépítő eszközként is funkcionál, akkor tudunk a vízzel kapcsolatban hatékonyan gazdálkodni, ha ez a 3 felelősségi kör össze van hangolva, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. Holnap gyakran zavarhatják velük a napsütést, és több helyen is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok, a legkisebb esélye a csapadék hullásra az Alföld keleti, délkeleti és a déli tájai mutatkozik. Többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik a nyugati észak-nyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Tienei Szent Kajetán áldozó pap. Vicenzában született 1480-ban. Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én. 67 évet élt. A reneszánsz kor egyik legvonzóbb olasz alakja, aki életét arra szentelte, hogy a művészetek fölvirágozása idején újra meghonosítsa hazájában az evangéliumi szellemet. Cajetán a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában született. Édesapja, aki gróf, jogász és katona volt, korán meghalt, így édesanyja nevelte fel testvéreivel együtt. Megismerkedett a domonkos rendel, és egy domonkos atya lett a gyóntatója. Miután a padovai egyetemen megszerezte mind a 2 doktorátust, Rómába ment. 1517-ben szentelték pappá. A reneszánsz felfelé ívelése és az ókor újjáélesztése a költészetben, művészetben nem hozott vallásos megújulást, inkább az ellenkezőjét. Cajetán a laikusok számára megalapította az isteni szeretett társulatát, és a gyógyíthatatlanok kórháza is az ő érdeme. Különböző férfi és női társulatokat hozott létre, hogy ezek révén megreformálja az embereket. Mindezeket felülmúlta az első újkori, új szellemű szerzetes rend, a reguláris klerikusok, vagy más néven teatinuszok megalapítása. A rend tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és számos kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül többen püspökök lettek. Így járult hozzá ez a szerzetes rend az európai, de elsősorban az olasz vallásos élet megújódásához. Rendjének olyan híres tagjai voltak, mint például Caraffa püspök, aki 30 évvel később, 1555-ben, IV. Pál néven pápa lett. Kajetán volt a rend első főnöke. Ez időben két házuk létezett, az egyik Velencében, a másik Nápolyban. Több olyan levele is fennmaradt Kajetánnak, amelyek fényderítenek arra, miképpen küzdött a becsvágy és a birtoklási mánia ellen. Úgy tartotta, hogy e két dolog kora egyházának a bajkeverője. Caraffát, akinek a nevét már említettük, harmadik Pál pápa 1536-ban bíborossá nevezte ki. Kajetán nehéz szívvel látta alapító társának távozását, teljes elvonulást áhító lelke nehezen viselte a vezetés gondját, de töretlen buzgalommal folytatta lélekmentő munkáját, mely már korábban a lélekvadász nevet szerezte meg számára. Egyénisége mind jobban elmélyült, és napról napra hasonlóbbá lett mintaképéhez, Assisi Szent Ferenchez. Imádságos buzgalma nem ismert határt, hisz már felszentelése idején naponként átlag 8 órát szentelt az imádságnak. Különösen Szűz Mária iránti fiúi áhítata egyre mélyebb és közvetlenebb lett. Ez a meleg, bensőséges Mária tisztelet végigkísérte életén, kora gyermekévei óta ez aranyozta be életének alkonyát is. Ahogyan élt, úgy halt meg. Szalmán feküdt, nápolyi kolostorában, halálos betegen. Majd azt kérte, hogy a padlóra hintsenek hamut, arra fektessék vezeklő ruhában. Amint itt lázas betegen feküdt, a megfeszített iránti szeretet töltötte lelkét. Majd megjelent neki ragyogó ékességben a boldogságos Szűz Mária. Anyám, áldj meg, szólt mélységes hódolattal a szent. Mire a Szent Szűz ezt mondta, vedd fiam áldását, és tudd meg, azért jöttem, hogy a paradicsomba vigyelek. Majd kisvártatva, mondhatatlanul fölséges és édes arckifejezéssel fordult hozzá. Kajetán, fiam hív, menjünk békével. 1547. augusztus 7-én halt meg. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore templomban helyezték el. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kajetán áldozó papot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közben járására add, hogy mindenkor benned bizakodjunk, és lankadatlanul keressük országodat. Krisztus a mi Urunk által.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Idős volt már Teri néni, amikor megismertem. A délvidéki Adáról egyszerű családból származott. Apáca volt, örök fogadalmas, amikor rendjét a kalocsai iskola nővéreket feloszlatták. Így került az 50-es években plébániára házvezetőnőnek. 86 éves volt, amikor arra a plébániára kerültem káplánnak. Egyszerű lélek, nem értett a bonyolult dolgokhoz, mindent úgy közelített meg, ahogy egy sokgyermekes, szegény családból kikerült apáca látta a világot. Örök fogadalmasként nem akart több társához hasonlóan visszamenni a világba, ezért az akkori idők lehetősége szerint plébánián helyezkedett el. Értett a házi dolgokhoz, rendjében is a mosodában dolgozott. Ez az egyszerű lélek soha sem bocsátotta meg Ali Akcsának, hogy meglőtte a szentatyát, II. János Pál pápát. Számára ugyanis a pápa valóban Krisztust jelentette e földi életben. Azt is kelletlenül nagy immelámmal vette tudomásul, hogy a pápa megbocsátotta merénylőnek. Az ő egyszerű lelke igazságért kiáltott, és mi a plébánosommal hiába mondtuk neki, de hát Teri néni, a szentatya megbocsátott neki. Teri néni ekkor a maga őszinte gyermeki lelkével a következőképpen válaszolt. Megbocsátott, megbocsátott. Hát persze, mert a pápának meg kell bocsátania, de annak a sok papnak és bíborosnak ott, aki körülötte van, tudnia kellett, hogy mi a kötelessége. Nem mertük megkérdezni Teri nénitől, hogy mire gondol, csupán kuncogtunk a dolgon. Titokban azonban egy kicsit mi is így éreztünk, mint Péter, aki kardot rántott, amikor mesterét elfogták, és levágta Malkus fülét. A napokban az olimpiai megnyitót, ezt a kárhozatos bálványimádást nem tudtam végignézni. Az én bosszúm az volt, hogy kikapcsoltam a tévét. Keserűen állapítottam meg, hogy mi keresztények bocsánatot kérünk és megbocsátunk, ez a bolond világ pedig azt hiszi, hogy mindent megtehet. Joggal mondta Bábel Balázs érsek, hogy ezt a muszlimokkal büntetlenül nem lehetett volna megtenni, mert azonnal támadásba lendülnének azok az erők, amelyek gyakran provokáció nélkül is támadnak. Valójában nem csak a keresztényeket alázta meg ez a bemutató, hanem a sportolókat is. Hosszú évek óta sanyargatják önmagukat, lemondanak kényelemről, élvezetekről, szinte önmaguk ellenfeleiként küzdenek, hajnalban kelnek, megfeszített tempóban edzenek, és már-már a fizika törvényeit is legyőzik azokért az ezred másodpercekért, vagy azokért a centiméterekért, amivel jobb lehetnek, mint a másik versenyző. Akinek családjában közeli ismerősei között van sportoló, azt is látja, hogy milyen erőfeszítéseket hoznak egy-egy elképesztő eredményért. Őket is megalázta ez a gyáva mutatvány. Azért nevezem gyávának, mert bizonyára lehetett volna nemet is mondani erre azoknak, akik vállalták ezt a gyalázatos fellépést. Mégsem tették, mert a korszellem, a kortárs motivációk, a világban eluralkodó abszurd és aberrált megfelelni akarás belesodorta őket is ebbe a mutatványba. Pilátus udvarának az a végzetes éjszakája, amikor kikötözték Jézust, fejét náddal verték, leköbdösték, bekötötték a szemét, és kurjongatva pofozták, talált ki, melyikünk volt, most megismétlődött. Megismétlődött az alávaló tett a kereszténység ellen, mint egykor, amikor vadállatok elé dobták őket. Maró gúnnyal és cinizmussal nézték megrészegült, mámorittasan, ahogyan az oroszlánok tépik szét a keresztényeket. Úgy gondolom, a gyilkos fogak ma emberek szájában csattogtak. Ki lehet győztes ebben a küzdelemben? Mindnyájan vesztesek vagyunk. A világ vesztett azzal, ami történt. Tudva levő, hogy Leonardo hosszan dolgozott az utolsó vacsora remek művön. 4 esztendőn át festette, 1494-től 1498-ig. Olimpiát is 4 évente rendeznek. Lett volna tehát idő, hogy tisztességesen felkészüljenek rá ezek is. Ahogy Teri néni, az idős apáca soha nem értette meg, amit Aliaksa a szentatyával tett, és ezért képtelen volt neki megbocsátani, talán mi sem értjük azt, hogy ami történt, miért történt.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Jézus tanításairól beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. március 16-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljunk megérteni. Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében a szeretet himnuszt vettük górcső alá, és Ferenc pápa gondolatai vezették vizsgálódásunkat. Az előző adások alkalmával pedig a mestert, Jézus Urunkat figyeltük, hogyan tanít minket a szeretet útján járni. Nem csak tanításának tartalma érdekes és megnyerő, hanem az is, ahogyan vezeti tanítványait. Mielőtt azonban Jézusról, mint mesterről, tanárról beszélgetnénk, szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy szerintetek milyen egy jó tanár. Bizonyára mindnyájatoknak vannak kedvenc tanárai, miért szeretitek őket, miért figyeltek rájuk, miért fontos az, amit ők mondanak.
Hitelesek, és hát így érdekesen mondják el azt, amit meg akarnak tanítani.
Én azt is kifejezetten szeretem egy tanárban, hogyha olyan lendületes az órán, tehát látom, hogy szeret tanítani. Az egy nekünk is szerintem egy jó pontot tud adni, és felrázni minket az aznapi órára.
Anna, neked is van biztos kedvenc tanárod. Mit szeretsz benne?
Általában azt szeretem így a kedvenc tanáraimban, hogy így nem olyan nagyon komolyan veszik így a dolgokat, és el tudják néha viccelni a például tananyagban, vagy ehhez hasonlókban, de azért jól át tudják adni a tanulivalókat.
Kinga, neked milyen a kedvenc tanárod?
Én szeretem, amikor így nem feltétlenül a tananyagról beszélünk, de hogy ahhoz kapcsolódik, és így mindenféléről beszélhetünk velük, és meghallgatnak, és figyelnek ránk.
Az az érdekes, hogy azt nem mondtátok, hogy mennyire fontos, hogy egy jó tanár szakmailag a toppon legyen. Hogy igazából mindenki valahol arról beszélt, hogy ami igazán fontos, az tanárnak a személyisége, az, hogy milyen kapcsolatot tud kialakítani a diákokkal, és talán pont azért, mert hogy éppen ezáltal tud igazából jól hatni, jól tanítani, nem? Fontos az, hogy mondjuk példaként tudjunk ránézni.
Igen, legalábbis szerintem.
Kicsit akartok olyanná válni, mint ezek a kedvenc tanárok?
Egy-egy tulajdonság, de azért nem feltétlen, hogy teljes mértékben olyannak lenni.
Igen, de hogy van azért, legalábbis az én tanáraimnál mindig volt egy-egy olyan, hogy bemondta tulajdonsága vagy ellenvonása, ami példaként szolgált számomra. Azt mondtam, hogy én is így szeretném csinálni. Most Jézust is nézzük kicsit úgy, mint egy mestert, mint egy tanárt. Hogyan tanít Jézus, milyen eszközöket, milyen módszereket használ? Hogyan talál utat az emberek szívéhez? Mit gondoltok, miért lehetett olyan sikeres tanító a saját korában? És hogyan lehet, hogy a szavai ma is mértékadóak?
Hát, talán az, hogy hiteles az, amit elmondott.
Mit jelent az, hogy hiteles?
Van alapja, tehát, hogy nem csak úgy kitalálta, hanem tényleg úgy van.
Hogy tudnátok még megfogalmazni, hogy mitől válik egy ember hitelessé?
Meg kellett, hogy nem, tehát nem csak elmondja, hanem úgy is cselekszik.
Igen, amikor ugye a szavak és a cselekedetek, azok egységet alkotnak. Amikor az ember, ugye azt mondjuk igazából, hogy azonos a tanításával, úgy él, ahogy tanít, vagy úgy tanít, ahogy él. No, hogyan tanít még Jézus? Az is gondoltok, hogy milyen formában tanít.
Nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel is, ugye példát mutat arra, hogy hogyan kéne csinálni a dolgainkat.
Ilyen cselekedetei végül is lehetnek, ugye, akár a csodái, és nem itt látunk, hogy hogyan cselekszik Jézus. Ugye azt mondjuk, hogy ő mindig igazából az életével is tanít, a cselekedeteivel, valahogy mindig segít bennünket, hogy hogyan kell szeretni. És éppen amikor például a csodáit látjuk, akkor mit szokott ő csinálni a csodáival? Milyen csodái vannak Jézusnak?
Hát jót tesz az embereknek, akik rászorulnak.
Jót tesz, ugye? Hát mit csinál? Gyógyít, nem? Halottat feltámaszt, valamikor ugye gondoskodik az elemózsiáról, vagy egy lakodalomban az elfogyó borról. Aztán azt is látjuk, hogy hát nyilván tanít ugye nagy tömegeket, amikor példabeszédeket mond, kifejezetten tanító jelleggel beszél az emberekhez, de tanít, azt tudjuk, hogy például a zsinagógákban is, ugye? Ott is tanít. Vagy azt is látjuk, hogy minden találkozása ilyen, hogy senki nem megy el tőle üres kézzel. Ugye gondoljatok rá, amikor találkozik a szamáriai asszonynál, Jákob kutyánál, vagy akár csak a Máriához és Mártához megy vendégségbe. Mi az, amit mond? Hogyan tanít?
Példabeszédeket.
Igen, inkább ugye példabeszédeket használ, történeteket. Célja az, hogy tudományos ismereteket közvetítsen?
Nem
annyira, ugye? Hogy nem. Nem így tanít bennünket. Mennyire hivatkozik másokra, más tanítókra? Szokott idézni?
Nem.
Nem igazán, ugye? Amikor idéz vagy hivatkozik, akkor általában ez az Ószövetségből, a szent szövegekből teszi mindig. Azt mondta be, ahogy sokszor használt történeteket, példabeszédeket, hogy megvilágítsa tanítását, és az is érdekes, hogy ezekben a történetekben mindig magunkra ismerünk. Ezek a történetek azért is érdekesek, hiszen kicsit el is távolít minket attól a konkrét tanítástól, amit Jézus mond nekünk. Jézus ilyenkor nagyon finoman közelít felénk, nagyon finoman mondja el a tanítását. Soha nem szemrehányásként, vagy egy megtanuló ismeretként, igazságként, vagy egy megtartandó tanácsként találkozunk Jézus tanításával. Jézus nem azt mondja soha, hogy így kell cselekedned, így kell gondolkodnod, hanem a történeteken, példabeszédeken keresztül igazából szembesít minket a szeretet követelményével. De mindig úgy, hogy meghagyja a szabadságunkat abban, hogy felismerjük a szavaiban rejlő igazságot, és abban, hogy követjük-e végül is a szavait, életre váltjuk-e. Ugye a sok tanítását úgy is fejezi be, hogy akinek füle van, hallja meg. Sokszor azonban egészen rövid közmondásszerű tömösséggel is fogalmaz meg igazságokat, útmutatásokat. Biztosan ti is ismertek olyan közmondásokat, szólásokat, amelyek a Bibliából erednek. Fel tudnátok sorolni egyet-kettőt?
Például a kinyitvet úgy arat.
Jobb adni, mint venni.
Igen, jobb adni, mint kapni, igen.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
Aki kardot ragad, az kard által vészel.
Nem csak kenyérrel él az ember, ugye? Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Uram, te hozzá futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ami jó én égen. Kélek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok téged, Istenem. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én éken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen élek,
Ma egy olyan evangéliumi szakaszt hoztam számotokra, amelyben Jézus nem példabeszédekben tanít minket, hanem egészen rövid tömör közmondásokkal tanít, vezet bennünket a szeretet útján. Az evangélium szerkesztői ezeket a gondolatokat a 8 boldogságról szóló tanítás után illesztették be, de az is lehet, hogy Jézus ezeket a gondolatokat, tanácsokat nem egy alkalommal, egy helyen mondta el, hanem az evangélista szerkesztette egybe Jézus különböző alkalmakkor elmondott szavait. De olyan mesteri módon, hogy a látszólag önálló gondolatok laza halmaza nem esik szét, nem pusztán egy felsorolás, egy mondásgyűjtemény, hanem olyan gondolatok, képek, hasonlatok együttese, melyek tanítása túlmutat a rövid igazságok saját mondani valóján. Mert megkérlek, hogy olvasd fel az evangéliumból azokat a sorokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen körülmények között, milyen alkalommal hangzott-e Jézus tanítása.
Aztán lejött velük a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidóni tenger mellékről, hogy hallgassák, és meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő árad belőle, és mindenkit meggyógyított.
No, milyen esemény szemtanúi lehetünk?
Hát egy síkságon van.
Szabad téren. Mit gondoltok, miért nem egy zárt helyen?
Több embert elérhessen.
Igen, igen, mert hogy kiderül a szövegből, hogy hát hányan vannak itt?
Nem az, hogy konkrét hányan, hanem hogy hatalmas tömeg.
Hogy hatalmas tömeg, pontosan. Tehát nagyon sokan vannak itt, nyilván nagyon sokan voltak rá kíváncsiak. Sőt, aztán Máté evangéliuma lejegyzi azt is, hogy milyen sikere volt Jézus tanításának. Az esemény leírását aztán így zárja. Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik. Hát látjuk, hogy Jézus egy nagyon sikeres tanítást adott, ott sokan szerették, sokan voltak rá kíváncsiak, és hát azt mondja a szöveg, hogy lenyűgözte ott az embereket. Ebben a környezetben keretben hangzott el a 8 boldogságról szóló tanítás, valamint az ellenség szeretetről és az ítélkezésről szóló tanítás is. Jézus beszédének első felében konkrétumokban beszél. Azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények, boldogok vagytok, ha gyűlölnek benneteket, vagy azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, mindenkinek, aki kér tőled, adj, vagy hogy legyetek hát irgalmasok, ne mondjatok ítéletet senki fölött, egészen konkrét kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg. Majd aztán Jézus egy másféle beszédmódra tér át, elkezd közmondásokban beszélni. Ezt a beszédmódot az evangélista a következő szavakkal vezeti be. Jézus hasonlatot is mondott nekik. Az evangélista a hasonlat szót használja, mert Jézus képeket használt. Mit gondoltok, miért vált stílust? Miért kezd el képeket használni egy konkrét tanítás után?
Talán, hogy az emberek jobban megjegyezzék, hogy mit tanított, és hogy így egyszerűbb továbbadni is a többi embernek.
Pontosan. Bianca?
Hogy úgymond a tudatlanabbak, fiatalabbak is könnyebben megértsék, amit mond, jobban eljusson hozzájuk a lényege a beszédének.
Ugye, ha belegondoltak, akkor az irodalomban is, ugye ez az irodalom eszköze igazából, amikor képeket használunk, pontosan azért, hogy érthetőbbé tegyük a a mondani valót, jobban érzékeltessük, közelebb vigyük a hallgatósághoz. És valószínűleg, hogy nem csak a formája más ezeknek a képeknek, hanem egy kicsit a mondani valója is. Ugye itt már nem csak azt mondja, hogy mit kell cselekedni a tanítványoknak, hanem arra tanítja őket, hogyha jó tanítványok akarnak lenni, milyen viszonyban kell lenniük a mesterrel. Milyen viszonyban kell lenni a mesterrel és önmagukkal. Bűnbánatra, alázatra hívja fel a hallgatóságot, és megtérésre szólítja fel követőit, ugyanakkor bátorítja is őket. Talán azt mondhatjuk, hogy a beszélnek ebbe a második részébe igazán az emberek szívéhez szól. Arra kérlek benneteket, hogy hasonlóan, mint az előző alkalommal, válasszon mindenki egy-egy ilyen közmondást Jézus tanításából, egy-egy képet, egy-egy hasonlatot Jézus szavai közül, és hogyha megvan ez a szimpatikus rész, akkor olvassuk fel, jó?
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.
Anna?
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?
Bianca, neked melyik tetszett meg?
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig rosszból rosszat hoz elő. Ha szív bőségéből beszél a száj, miért mondjátok nekem, uram, uram, ha nem tesztek meg mindent, amit mondok?
Bea, neked melyik részt tetszett?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mester.
Én is ezt választottam, hogy nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Most arra kéne benneteket, hogy a következő körbe kicsit beszéljünk erről a részről, amit választottunk, hogy miért azt tetszett nekünk, mit jelent ez számunkra. Kinga, te a szálkát és a gerendát választottad, neked ez a kép tetszett, és ugye, hogy képekben beszél Jézus?
Igen. Nekem ez azért tetszett, mert szerintem ez a mai társadalomra ugyanúgy igaz, mint régen, és hogy szerintem a legtöbb ember úgy, hogy ítélkeznek az emberek egymás fölött, mindegy, hogy miről van szó, hogy a külseje, a személyisége, vagy valami olyan, amit éppen csinált, hogyha az illető, akiről szó van, még tudja is, hogy ez nem volt jó, már visszacsinálni nem tudja, szóval nem tudom, hogy így az emberek miért keresik másban a hibát, amikor bennük is ugyanannyi, vagy akár több hiba is lehet.
És az az érdekes, hogy Jézus itt igazából pont arra hívja fel a figyelmünket, hogy éppen egy ellentétes magatartást kellene gyakorolnunk. Tehát a hibát, azt mondja, hogy hol kellene igazából keresnünk.
Saját magunkban.
Igen, a másikkal szemben pedig, hát megbocsátanunk és irgalmasnak kellene lennünk. Hogy mi legyünk azok, akik önmagunk számára szemrehányást tesznek, és mások legyenek azok, akik pedig, ha éppen valamint nem is helyesen cselekedtek, de legyünk mi azok, akik mentséget keresünk számukra, akik képesek vagyunk elnézni a hibáikat, irgalmasak lenni hozzájuk. Anna, te azt a részt választottad, hogy?
Hát, ugye az idézés, hogy vajon vezethet-e vak világtalant?
No, vezethet?
Nem éppen, és erről az jutott eszembe, hogy mint példa, hogy mikor egyik tudatlant akarja a másik tudatlan vezetni, így bizonyos cselekedetre, ami végül, mint ahogy a második kérdésben is hangzott, ahhoz is vezethet, hogy úgymond mindketten a gödörbe esnek.
Ugye itt Jézus végül is a mesterről beszél, arról, hogy milyen mestert választunk önmagunk számára, hogy kit tekintünk példának, kit tekintünk mértékadónak. Bianca, te itt a gyümölcsöket meg a fákat választottad, mint kép. Téged ez ragadott meg.
Hát nekem ez a kis rész kifejezetten olyan, mint hogyha egy ösztökélés lenne arra, hogy cselekedjünk jót, és legyünk is olyanok, mert mint ahogy is itt írja, hogy tűvésbakarról fügét ne várjunk, hogy ugye egy ilyen csúnyább, egy rossz, egy szúrós, szálkás növénytől ne várjunk egy zamatos gyümölcsöt, ugyanez igaz a való életbe is, hogy egy olyan embertől, akinek rossz gondolatai vannak, bánt másokat, becsmérli őket, attól ne várjunk semmi jót, és ez magunkra is rávetíthető, hogy ne viselkedjünk így, ne gondoljunk ilyenekre, hanem mindig csak a jót, a szépet lássuk, hisz az visz előre.
Önmagunkról is, igen, így kell gondolkodnunk, de szintén a mesterünkről is gondolkodhatunk így, hogy milyen mester az, aki ugye nem hiteles. Ugye megint, hogy a cselekedetei azok nem állnak szinkronban a beszédével. Ugye nagyon szépeket tanít, nagyon jókat tud mondani, nagyon élvezetes a logikai eszme futtatása, de ha az élete példája, meg a cselekedetei nincsenek mögötte. De ám te pedig a tanítvány és a mesterről szóló tanítást választottad.
Ja, hogy így benne is van, hogy nem nagyobb a tanítvány mesterénél, tehát, hogy egyenlő felek tulajdonképpen, csak a mesternek igazából több a tapasztalata. És ugye, hogy ha kiválasztjuk ezt a megfelelő mestert, akitől tanulni tudunk, akkor az a jó, hogyha tényleg mindent, amit lehet, megtanulunk tőle.
És lehetünk nagyobbak, mint a mesterünk?
Nem gondolnám.
Azt gondolom, hogy a lelki életben nehéz legalábbis, meg pláne, hogyha olyan mesterünk van, mint Jézus, hiszen ő ugye a maga a mindenségből merít. Ő maga a forrás, amiből nem csak a mester, hanem a tanítvány is merít, ő a teljesség, úgyhogy egészen biztos, hogy tanítványként nem fogjuk őt felülmúlni. Én is ezt választottam, amit a Bea, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. És nekem ez a gondolat tetszett meg benne, hogy bizony a tanítványnak alázatosnak kell lennie. El kell fogadnia, hogy a mestere sokkal több, mint ő. Hogy meg kell bíznia a mesterében. Hogy a mestere talán éppen azért, mert végtelenül szereti őt. A javát akarja. Hogy a tanítványnak igazából nem kell új dolgokat kitalálnia, hanem egyedül az a dolga, hogy a mesterre figyeljen. És aztán azt írja még a szöveg, hogy akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Hogy ez is ezt fejezi ki számomra, hogy nem kell többnek lennem, mint a mesterem. Minden tanítványnak, a tanítványságnak az alapfeltétele az, hogy engedelmesek legyünk a mesternek. A mai világban szerintem nehéz. Nem evidencia, hogy egy tanítvány engedelmes a mesterének. Szeretnénk okosabbak lenni, mint a mestereink. Szeretnénk új utakat kipróbálni. Jézus mégis arra hív minket, hogy nem csak, hogy értsük meg a szavait, ugye itt is írja a tömegről, hogy nagyon tetszettek nekik, amit Jézus mondott. Oda voltak tőle, le voltak nyűgözve. De vajon hány olyan ember volt köztük, aki hazament, és tettekre váltotta Jézus tanítását? Jézus ezt kéri tőlünk, hogy olyan tanítványok leszünk, akik engedelmeskedünk neki. Akik az egész életükben, nem csak szavaiban, gondolkodásmódjukban engednek teret az ő tanításának, hanem egész életükben. Akkor szerintem összegzésként el is mondhatjuk, hogy először is felhívja Jézus figyelmünket arra, hogy jó mestert válasszunk. Ugye keresztényként maga Jézus a mesterünk, de fontos, hogy megtaláljuk azt az embert, vagy közösséget is az életünkben, aki hiteles, számunkra érthetően, megélhetően közvetíti Jézus tanítását. Lehet ő egy pap, egy szerzetes, vagy hogy a Kinga mondta, a család, az édesanyja, lehet egy tanár, egy barát. Egészen biztos, hogy ez egy olyan ember lesz, akinek a szavai és az élete lefedi egymást. Ahogy Bea többször is mondta, egy hiteles ember. Aztán azt mondja Jézus, hogy ne akarjunk többek lenni nála. Éppen elég, hogyha olyanná válunk, mint ő. Felhívja aztán a figyelmünket, hogy a tanítvány az bizony alázatos. Felhívja a figyelmünket arról, hogy tartsunk önvizsgálatot. Nézzük meg, mennyire felelnek meg egymásnak a gondolataink, a szavaink és a cselekedeteink. Ugye, hogy a szálkát a saját szemünkben keressük. És végül felszólít minket Jézus arra, hogy legyünk engedelmesek. Jézus szavait, tanításait imádságainkat bizony váltsuk tettekre, és valósítsuk meg Isten akaratát életünkben. Segítsen minket az Úr, hogy jó fává növekedve jó gyümölcsöket teremjünk kertjében.
Zengek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké. Zengek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké. Szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. március 16-ai adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink!